hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban Farkas Erikával.
Ez a része a templomnak még Szent István ideje alatt épült. Tiszfalu egy templom törvénye alatt, ilyen románkori stílusban, 1220-ban itt áll a településen, és itt volt a románkori bejárata a templomnak.
Kevés falu mondhatja el magáról, hogy Árpád-kori templom, és kultúrtörténetileg fontos kincs van a birtokában. Vizsoly ilyen hely, ahol az elmúlt néhány év alatt egy fiatal református lelkész munkatársaival hatalmas változást hozott. Apró lépésekkel méltón mutatják be a híres, első magyar nyelvű Károli Biblia történetét. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Kell még egy pillanatot várnunk, amíg Molnár Imréné Editke, itt az állandó idegenvezető kéri azt, de hogy orientáljam a hallgatóságot, elmondom, hogy mi van írva a kapura. Üdv néked, ki e hajlékba lépsz, béke veled, míg körünkben élsz, áldás reád, ha utadra térsz. Hú, de jó itt az akusztika. És jövetelünknek hely szempontból legalább három célja is van. Közben bemegyek ide a templomba. Jó napot kívánok!
Áldás, békesség! Isten hozta a vizsói református templomba az 500 éves reformáció évfordulóján.
Vizsolyban központi helyen van ez a templom. Nehezebb kihagyni, mint meglátni, mert hófehér nagyon szép és nagyon jól rá van írva, hogy mi a cél. Mennyi turistát jelent ez a jó helyen elhelyezkedő és szép templom?
Évente körülbelül 20 000 látogatónk van.
Egy átlagos vidéki múzeumnak 6 000 látogatója van évente, tehát ez legalább háromszor annyi.
Igen, de hát a vizsói Bibliát az elszármazott vagy a külföldön élő magyarok is, ha itt járnak Magyarországon, akkor az első útjuk soknak ide vezet.
Azt mondta itt a tiszteletes úr, hogy a lelkészek jönnek, mennek, de Editke örök. Hány éve mutatja a templomot?
Ez éven lesz 15 éve.
Hogy került ebbe a munkába?
Nem is tudom. 2002. júliusában kerültem ide, a polgármester úr küldött ide, mint közhasznú munkást.
De legalább református?
Nem, én nem vagyok református. Kérdeztem a polgármester úrtól, hogy nem baj, ha nem vagyok református. De hát nem igét hirdetek itt, hanem vendégeket fogadni, és azt gondolom, hogy nem csak a reformátusok, hanem bármilyen felekezetű keresztény ember tudja fogadni a vendégeket.
Térjünk rá a templomra.
A legrégebbi, ez a része a templomnak.
Hol van, mutassa meg, tehát hát meddig tart a legelső rész? Közben itt megyünk előre, elég nagy mostanára a templom. Igen, szószéktől?
A templom végéig. Ez a része a templomnak még Szent István ideje alatt épült, és katolikus volt a templom. Az 1300-as években épül hozzá ez a nagyobbik hajó rész, gótikus stílusban, és az 1300-as évek végén a torony. Hogy ilyen külalakban a templom az 1400-as évektől áll itt Vizsolyban.
Amiket látok itt, feltárt freskó részleteket, ezek valódiak?
Igen, a 12. századbeliek itt az ablak körül, 13. századbeliek itt fönt a szentélyben, a nagyhajóban 14. és 15. századbeli freskók láthatóak.
A legrégebbiek mit ábrázolnak?
Bibliai ábrázolások és legendák vannak a falakon. Hát itt a legrégebbiek, 12. századbeliek, vagy még régebbiek. Itt az ablaktól balra a betlehemi jászolbölcső van ábrázolva, ilyen babalakú ágyban fekvő Mária fölötte az angyalok. Az ablaktól jobbra a napkeleti bölcsek látogatása Jézusnál. És itt a déli falon a Heródes király és keresztelő János találkozása van ábrázolva. Nos, hát keresztelő Szent János, ő a falu és a templom védőszentje. Mind a mai napig a katolikus templom védőszentje keresztelő Szent János, és a főutcánk is Szent János út.
Na most miért van papundeklivel kitömve az ablak?
Jó, ebbe a nagy hidegbe olyan szél volt, hogy szépen benyomta az üveget, és sajnos eltört, és kész az üveg, csak szeretnénk odaragasztani, nem szöggel odaszögezni, mert akkor újra ki fogja nyomni a szél.
Mikortól kezdve református a hely?
16. századtól, a reformáció századától, 1550-től lesz a templom református, így mind a mai napig működő református templom. Hát akkor a reformáció és a Biblia elveinek hűen le is meszelik a most újra látható freskókat. 1940-ben véletlenszerűen bukantak rá itt a freskókra, és ha nem olyan lelkész szolgál itt az egyháznál, mint dr. Benke Imre, aki történész volt, és felfigyelt ezekre a freskókra, és akkor kezdték el itt a templom restaurálását és a freskók feltárását, amit aztán későbbiek folyamán többször abba hagytak. Újra kezdték, hogy 1986-ra sikerült itt a freskók feltárása és a templom restaurálása, és azóta így látható.
Most itt van velünk a lelkész is, Kovács Zsolt. Jó napot kívánok!
Áldás, békesség!
Mit tudunk a jelenéről a templomnak?
Magyarország egyik legkisebb református egyházközség, a Vizsei Református Egyházközség. Körülbelül 15 hűséges templomjáró gyűl itt össze vasárnapi istentiszteletekre. Téli időben természetesen a közösségi helyiségben, a Bibliás Könyves Házban vagyunk, de húsvéttől reformáció ünnepéig, október 31-ig mindig itt bent ünnepeljük és hirdetjük Krisztust a református templomban.
A turisták nem igényelnek semmilyen lelkészi szolgáltatást?
De, mint minden honlapunkon, Facebook felületünkön feltüntetjük, hogy elsősorban és mindenek előtt istentiszteletre hívogatjuk a látogatókat, kirándulókat, zarándok gyülekezeteket, és aki eljön hozzánk istentiszteletre, az urat imádni és testvéri közösséget vállal velünk, az minden egyéb múzeumi és egyéb szolgáltatást is ingyenesen igénybe vehet a látogatóközpont területén.
Micsoda világias gondolat!
Hál' Istennek nagyon sokan élnek vele. A környékbeli zempléni hegyekben sok gyülekezetnek van vendégháza, akik kifejezetten úgy jönnek lelki hetekre, ifjúsági táborokra, kirándulási, töltődési alkalmakra, hogy betervezik, hogy Vizsolyba, a Biblia falujába jönnek el istentiszteletre, és emiatt nyáron nagyon gyakran telt házas templomban fogadjuk a vendégeket. Kicsit a bibliai példázat elevenedik meg, hogy amikor a hivatalosak kifogynak, akkor jönnek a választottak, jönnek a csonkabonkák, jönnek a méltatlannak gondolt emberek, és valóban így van, akár a cigánymissziós közösségi házunk szolgálatáról kell beszélni, akár azokra a munkatársakra, akik a környező falvakból is, ezek miatt a hihetetlen szép értékek miatt csatlakoznak a munkánkhoz, elmondható, hogy jönnek a választottak.
Na most, kedves hallgatóink, ugye itt egy épület együttes beszélünk, és hogy ne fagyjunk ide a templomba, előbb-utóbb egy meleg helyre is megyünk, de Zoltán előbb magával kell beszélnem.
Sontra Zoltán.
Ez a könyv.
Ez a könyv, így van. Az első teljes fordítású magyar szentírásunk egyik eredeti példánya, így.
Hány példány van?
Manapság 54 darab létezik világszerte. 24-25 darab található ebből Magyarországon.
Most 24 vagy 25? Valaki rejtegeti magángyűjteményben?
A külföldiekben találhatunk inkább magángyűjteményes példány. A magyarországiak levéltáros példányok, 3 darab képez ebből kivételt, Vizsolyban, Göncön és a debreceni nagy templomban van kiállítva a nagy közönség számára.
Mi a története ennek a könyvnek? Miért pont itt nyomtatták?
Rákóczi Zsigmond meghívásából Manskovics Bálint nyomdászmestert Galgócról ő hívja meg a Biblia kinyomtatása céljából, azért, mert szembesül vele, hogy Károli Gáspár már a fordításnak egy olyan stádiumába ér, hogy már el lehet kezdeni a nyomtatást, és itt Vizsolyban álltak rendelkezésre több egymás mellett álló üres ingatlan, amelyben a korban egy nyomdászatot be lehetett rendezni.
Károli Gáspárról mit kell tudnunk?
Az életének a korai időszakából egészen kevés információval rendelkezünk, valamikor 1529 és 35 között születik Nagy Károlyban. Az eredeti családi nevét sem tudjuk pontosan, de a Nagy Károlyi születése az egészen biztos, hiszen később Nagy Károlyról veszi föl a korszokásához híven Károli vezetéknevet. Majd aztán az első nagyon jól dokumentált történelmi információnkról 1562-ből való, ugyanis ekkorra végzi el az ekkor már a reformáció fellegvárásával számító Wittenbergi Egyetemet. Végzésének okirata fennmarad, majd hazaköltözik Magyarországra, és 1563-tól jegyzik, mint gönci református lelkészt. De nem csak Gönc, hanem a térség vezető protestáns lelkésze volt, mivel akkor Gönc is kiemelkedő mezővárosi rangú településnek számított már.
Mikor kezdte el fordítani a Bibliát, és milyen motiváció miatt?
A kiadás előtt 3-4 évvel kezdte el fordítani, és hát a motiváltság pedig az volt, hogy az 1500-as évek végére Magyarországon egyre erősebben elterjedőben a protestantizmus, és a protestánsok körében nagyban felmerült az igény, hogy szeretnék anyanyelvükön olvasni az egész szentírást. Ugyanis Károli Gáspár előtt csak résztöredék fordítások léteztek, az Új Szövetségnek megvolt 4 evangéliumának a fordítása, Ószövetségből egy-két kis profétai könyv, Zsoltárok könyve töredékek, nagyon hiányos volt.
Sose tudjuk, tudjuk, hogy a hallgatóink éppen mit tudnak, vagy mit nem a kultúrhistóriából, hogy a reformáció vívmányai és elvárásai közé tartozott, hogy az ember anyanyelvén is tudjon imádkozni.
Így van.
És ehhez az olvasni tudóknak nem volt fölösleges egy anyanyelvi hozzáférés.
Nem is szeretett volna a magyar protestáns lakosság sem lemaradni abban, hogy már Európa más anyanyelveire le volt fordítva korábban a Biblia, de a magyar fordítás is nagyon előkelő helyen áll.
Én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgyek liliuma, mint az almafa, az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt, az ő árnyékában felette igen kívánok ülni, és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek. Bevisz engem a borozóházba, és zászló felettem a szerelme. Erősítsetek meg engem almákkal, üdítsetek fel engem szőlővel, mert betege vagyok a szerelemnek, az ő bal keze az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engem. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőknek szarvasira, föl ne költsétek, és föl ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja. Az én szerelmesemnek szavát hallom. Ímé, ő, ugrálva a hegyeken, szökelve a halmokon. Hasonlatos az én szerelmesem az őszhöz, meg a szarvasoknak fiához. Szól az én szerelmesem nékem, és mondta, kelj föl, én húgom, én mátkám, és jöszte. Mert a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment. Virágok láttatnak a földön. Az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön. Fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak. Jó illatot adnak, kelj föl, én mátkám, én szépem, és jöjj hozzám, én galambom. A magas kőszálok rejtekében, a kőszikláknak hasadékaiban mutasd meg nekem a te orcádat, hadd halljam a te szódat. Mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes. Nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem. Mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával. Felelék én, levetettem ruháimat. Hogy öltözhetem fel? Megmostam lábaimat, mi módon keverném azokat a porba? Az én szerelmesem kezét benyújtá az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindulának ő rajta. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepeg vala. Az én ujjamról folyó mirha a závár kilincsére. Megnyitám az én szerelmesemnek. De az én szerelmesem elfordult, elment. Az én lelkem megindult az ő beszédén. Keresém őt, de nem találám. Kiáltam őt, de nem felele nékem. Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik. Mondék nékik, láttátok-e azt, akit az én lelkem szeret? Megverének engem, megsebesítének engem, elvevék az én felöltőmet tőlem a kőfalaknak őrizői.
A Bibliából, Salamon könyvéből, az Énekek énekéből Balog Emese idézett. Hatalmas könyv, tudom, hogy súlyra 6 kiló. Használható ez még? Tehát a szövege az bármilyen módon érthető?
Természetesen.
A szövege, olyan természetes.
A szövege nagyon jól érthető, az asztalon itt megtekinthető egy a Helikon által 1990-ben kiadott úgynevezett faksimille kiadás. és ezen kiadásokban, hogyha bárki beleolvas, akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy talán elsőre nem, de kis olvasás után, amikor úgy felfedezi a nyelvi szövegét, akkor észre fogja venni azt, hogy egészen jól olvasható és érthető. Tény, hogy vannak azért szavak és kifejezések, amelyekkel meg kell küzdenünk, mert a nyelvújításkor változott a magyar nyelvünk, de annyit nem, hogyha most leülhetnénk Károli Gáspárral beszélgetni, nagy valószínűséggel egészen jól megértenénk vele magunkat.
Maga hogy került ebbe a funkciójába? Egyáltalán maga azt dolgozza, hogy a könyvről beszél?
A helyi lelkész úr Zsolt megkeresett, hogy jó lenne, hogyha tudná bővíteni a tárlatvezetői csapatot. Körülbelül egy évvel ezelőtt történt ez, és meghívott ide alkalmankéti tárlatvezetőnek. Hetente 3-4 nap járok le tárlatokat vezetni.
Közben kijöttünk a templomból. Egyébként mit dolgozik?
Jelenleg 2 egyesületnél vagyok titkári munkakörben, tehát abszolút nem történészeti, vagy nem ilyen jellegű munkával foglalkozom.
Ide valósi?
Nem helybeni vagyok, lejárok ide tárlatot vezetni, Telkibányáról.
Bele kellett tanulnia?
Természetes. Az előttem lévő tárlatvezetőket hallgattam sokáig, még Károli Gáspárról és magáról a nyomtatástörténetről pedig az összes elérhető könyvet megpróbáltam mihamarabb elolvasni, és ezekből egy olyan információ anyagot összeállítani, amely a hallgatók számára érdekes lehet.
Mi a következő épület, amit megnézünk? Ez lesz?
Mancskovics Bálint Nyomtatás Történeti Múzeum a következő épületünk, így van.
Ami engem lebilincsel a kultúrhistóriai szépségeken túl, az a macska állomány.
A templom egerei rendelték a macskákat. Valóban diósokkal és egyéb gyümölcsösekkel van a falu körbevéve, és ha nem tartanánk ennyi macskát, akkor ellepnének minket a hörcsögök, patkányok, egerek. Úgyhogy a parókia 5 macskával is rendelkezik, de ők nagyon szeretnek átjárni ide a vendégekhez, és a gyerekek szeretik őket simogatni.
A boldogság utolért minket hőfok formájában.
Most a rendkívüli hidegben 1-2 istentiszteletet itt is tartottunk.
Ahol vagyunk?
Igen, rögtönöztünk itt szószéket, székeket elhelyezve. Fogadtuk azt a 10-12 gyülekezeti tagot, aki cömnek törést is vállalva elindult a falu járdáján. Tényleg rettenetes, lefagyott állapotok voltak, ónos eső és egyebek az elmúlt hetekben, úgyhogy megpróbáltuk a legkomfortosabb, legmelegebb, szebb helyet elkészíteni, hogy ha már eljönnek a nénikék, bácsikák, akkor jól érezzék itt magukat is.
Zoli példát mutatott, hogy rá lehet lépni erre az üvegfelületre. Itt tulajdonképpen talpunk alatt a régi vármegye rendszer?
A 16. század Magyarország történelmi térképét egy ilyen üvegpadlós interaktív térképen látjuk magunk előtt. A reformáció korszakát mutatjuk be, az 500 éves reformáció jubileumi ünnepére készült ez a kiállítási anyag. Még az idejében egy Kávé János szobrot is szeretnénk itt avatni ebben a teremben. Károli Gáspár szobra, Kávé János, a nagy európai reformátorok képmása, a reformációs térképek, valamint Mancskovics Bálint és az ő családfája látható itt. Mancskovics család elmagyarosodott család lett, annak ellenére, hogy lengyel anyanyelvű, Árva vármegyéből, Szepesség északi részéről származó család volt. Későbbiekben elmagyarosodott maga a család, sőt görög-katolikus vallási irányt is vett a családnak némely ága, de mind a mai napig él. A legifjabb Mancskovics Emília idén nyáron született Budapesten, ő is felkerült a családfára.
Egyébként annyira becsapós ez az üveglapon való járás, hogy még mi is úgy settenkedünk rajta, pedig hát nyilván ez egy stabil dolog. Menjünk egy teremmel beljebb. Ne, Zoli önként jelentkezett.
Itt egy olyan nyomdagépet láthatunk.
Piszkálhatom?
Egész nyugodtan.
Mert úgyse tudom megmozdítani.
Majd menni fog az, ki fogjuk próbálni. Tehát egy olyan nyomdagépet láthatunk, mint amilyen gépen anno a Biblia is készült, a korabeli feljegyzések és rajzok alapján készítették ezt a gépet, annyi különbséggel, hogy ez 1:4 kicsinyített méretarányú gép.
Hát ez egy picurka, amit neki nem érem el a tetejét?
Ez egy picurka, 4-szer ekkora gépekről beszélhetünk, és a Mancskovics nyomdászatnak 4 darab ilyen gép állt rendelkezésre a Bibliának a kinyomtatásához. Tehát innen már rögtön érthetjük azt, amit a templomban említettem, hogy több egymás mellett álló üres ingatlanra volt szüksége a nyomdászatnak, hogy be tudják rendezni.
Na várjon, ez pontosan olyan egyébként, mint napjainkban, amikor elmesik, hogy 30 éve akkora volt az IBM komputer, hogy egy fél gyárteremben állt, most meg elfér a tenyeremben. Ugyanezt történt a nyomdászattal, csak 500 évvel korábban.
Igen, de hát ez mégsem egy lézerjet nyomtató.
Fából van.
Nyomdászati szedés, szedőlapra. A szedőlapnak ugye olyan különlegességével, hogy mind az egyes betűk, mind a sorok, mind a betűk jól egymás mellé feszíthetőek. A nyomdászati szedőknek a Bibliának a kiszedéséhez naponta 10 000 betűnyi szedést elő kellett állítsanak, ráadásul tükörrel, hogy mi a lenyomatát olvasni tudjuk. Tehát mind hatalmas nagy fordítói, de mind hatalmas nagy nyomdászati munka volt ez 450 munkanap alatt.
Most a helyzet az, hogy maga el nem tudja képzelni, hogy a hely 8 éve alatt mióta akarunk mi elmenni egy működő nyomdába, és nem találtunk. Tehát egy ilyen ódivatú régi nyomdát akartunk mi megtalálni, de minden digitális. Már, tehát egyszerűen nincs. Hány nyomdász dolgozott rajta?
Nyomdagépenként minimum több emberre volt szükség, de 7 nyomdásznak minimum dolgoznia kellett, plusz 4-5 nyomdai szedőnek is.
Tudjuk a nevüket?
Nem lehet tudni. A fő nyomdászmester Maskovics Bálint nevét lehet tudni.
Még a vejét lehet tudni, Klössz Jakab. Ő volt, aki Maskovics halála után megörökölte a nyomdászati vállalkozást, miután a lányát elvette feleségül. Ő viszi tovább a nyomdaműhelyét Bártfára, majd mivel ott sem kapott elég megrendelést a bárfai iskolától, Kassára települt, és a kassai nyomdaiparnak lett úgymond az elődje, az a Vizsai Biblia nyomda, amelyet itt az eredeti helyszínen tudnak egy kicsit kipróbálni a látogatók.
Nézd meg a lányát, vidd el a nyomdát. Kinyitotta itt Editke a klisét. Ez egy ilyen egy darab mintalap.
Ide fűzték be a nyomdai ívet.
Ez egy nagy oldallap.
Hát ezt úgy kell elképzelni, sokkal nagyobb volt, és nem laponként nyomtatják a Bibliát, hanem nyomdai ívekben 4 oldalt nyomtattak egyszerre.
Ez nem méretarányos, és a Facebook oldalunkon láthatnak majd fényképeket. Tehát itt kinyitottak egy hagyományos dobozkát. A doboznak van egy felseje, a felsejének van egy belső lapja, azon lett, miért nem így hívják? És a belsejére volt a 4 nyomdai ív befogatva.
Egy nyomdai ív, ezen volt egy keret, és így 4 felé volt osztva. Tükörírással így visszafelé kirakosgatták a szöveget a nyomdászok.
Visén belül ezt szedéstükörnek is hívják. Gyakorlatilag már 1588-ban, az első lelkesedés hevében Maskovics Bálint nekilátott a Biblia nyomtatásának, de akkor túl nagy szedéstükröt használt. Rádöbbent arra, hogy mire az egész Bibliát kinyomtatnák, egy beköthetetlen, kezelhetetlen nagy nyomtatott anyagállomány jönne létre, és ekkor Károly Gáspárral egyeztetve félbehagyták a munkát, és egy kisebb méretű szedéstükörre kellett váltani.
Kedves hallgatóink, itt most megállunk, egy hét múlva folytatjuk vizsói történetünket. A műsort elérik a mediaclick.hu oldalon, és a Facebookon a helyszínen készült fotókat nézegethetik. Itt a felvételt Dancs Zoltán készítette, a gyártásvezető Rubin Gabriella és a szerkesztő Varga Júlia nevében is köszöni figyelmüket, Farkas Erika. Maradjanak a rádió mellett, mert a hírek után gyermeknevelési műsorunk következik.